És szeretettel köszöntöm a Mári Rádió hallgatóit. Román Attila vagyok, ennek az estének a házigazdája. Egyik nyári estén a feleségemmel beszélgettünk. Egyszer a feleségem mondta, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor biatya a Máriás Papi mozgalomnak az indítója és vezetője Magyarországon járt, a feleségem részt vett egy Szent István bazilikában zajló szentmisén, és ott történt valami. Kedves vendégeimet szeretném megkérdezni, hogy mi történt ott, és hogy hatott ez az életükre. Próbáljuk elkezdeni. Tűnt, de te voltál ott, te voltál az, aki érintett is volt ebben az eseményben, azért most először hozzád fordulok. Kérlek, hogy beszélj erről.
Én is köszöntöm a hallgatókat, Szafranszkiné Fodor Tünde vagyok. Ez egy nagyon nagy élmény volt nekem, ez a találkozás a bazilikába Gopi atyával. Úgy történt, hogy én az Új Ember újságban olvastam egy cikket, hogy a szűzanya vár minket ide a bazilikába is, hogy Gopi atya fog szentmisét bemutatni. Én semmit nem tudtam a Papi Máriás mozgalomról, de amikor ezt olvastam, hogy a szűzanya vár, akkor én tudtam, hogy engem is vár. És körülbelül olyan fél éves lehetett a legnagyobb lányom, Laura, amikor beültettem a babakocsiba, és elmentünk Sashalomról erre a szentmisére. És hát elmondtuk a rózsafüzért, Gopi atya tanított, és kérte az édesanyákat, hogy akik hoztak kisgyerekeket magukkal, hogy szeretné megáldani a gyerekeket, és álljunk föl az oltár elé, mert ő föl szeretné ezeket a gyerekeket a szűzanya szeplőtelen szívének ajánlani. És volt egy hatalmas szobor az oltár mellett, embernagyság, úgy emlékszem, amin látszott a szűzanya a tövis koronával körbevett szíve, és amikor fölálltunk, akkor odalépett hozzám, elvette Laurát, és úgy az ima közben teljesen hozzá érintette a szívhez a kislányt. És hazamentem, és nem is tudtam, hogy mit akar ez a mozgalom, de éreztem, hogy nagy dolog történt velünk, mert én nagyon későn tértem meg, 27-28 éves koromban, és ez rá 3 évre történt, és a szűzanyával nagyon szoros kapcsolatom volt, a megtérésem is hozzá. Sokat segített nekem a szűzanya megtérésem ideje alatt, és úgy éreztem, hogy ez újra egy fontos pont az életünkben, hogy a szűzanyának tett felajánlás, ez olyan dolog, ami az egész életünket meg fogja határozni. És aztán évek múltán lassan bontakozott ki előttem, hogy ez mit is jelent, vagy hogy ez milyen következményekkel jár az életünkben, de azt rögtön tudtam, hogy ez felelősség is nekem, hogy ezt a kislányt úgy kell neveljem és gondozzam, hogy ez nem csak az enyém, hanem a szüzanyái is.
Miklós, azt szeretném kérdezni, hogy te mit vettél észre ebből, amikor Tünde hazament? Mit mesélt el, és te hogy élted ezt meg, az ő élményüket?
Igazából nagy öröm volt a szívébe, és elmesélte, hogy mi történt. Én nem tudtam akkor fölfogni ezt. És aztán idővel olyan érdekes dolog történt, hogy szüleimnek is elmeséltük ezt, és akkor ezt fölvették a televízióba, és megnéztem, és akkor én is részesültem ebbe az örömbe, ami akkor történt.
Megvan ez a felvétel?
Igen.
Fantasztikus. Látta a lányod is?
Igen.
Gondolom, visszanéztem. Hú, ezt nem is tudtam. Nagyon fantasztikus.
De hát visszatérve, akkor én is bemutatkozok, Szafranszki Miklós vagyok, és köszönöm Attilának, hogy ránk gondolt, hogy meghívom minket ebbe a műsorba. És én inkább elmesélném most, hogy igazából, hogy hogyan is ismerkedtem meg a Tündikével, hogy nekem volt egy cukrásztermelőm, Dákoszer Mihályon, hát abba ténykedtem, és akkor egyszer csak jött egy hölgy, hogy neki is van cukrászdája, és akkor így történt ez a kapcsolat röviden. Így kezdődött a mi kapcsolatunk. Hát aztán segítség közben meg, hát kérdezte tőlem a Tündike, hogy én mit akarok lényegében tőle.
És na akkor,
és akkor hát én is már benne voltam a korba, és szerettem volna a családot, és közöltem vele, hogy mik a szándékaim, hogy családot szeretnék és gyermekeket. Utána 93-ban a fatirmai kegyszobor itt volt Magyarországon, és több helyre elkísértünk, imádkoztunk, utána megkértem a kezét. 94. október 15-én Szent Teréz napján volt a egyházi esküvőnk, és rá egy évre született meg a Laura. Olivér is megszületett két évre, sikerült egy kisebb családi házat venni Kistarcsán, és ott született meg a harmadik gyerekünk, Jácint. Ugye megbeszéltük, hogy mi katolikus szellembe szeretnénk nevelni a gyerekeket, és megpróbáltunk olyan intézményt keresni. Aztán valaki mondta, hogy Fóton van a gondviselés óvoda, és ottan katolikusan nevelik a gyerekeket, és aztán elhatároztuk, hogy hát akkor költözünk Fótra, és ott rendezzük be az életünket. Cukrász szakmában dolgoztam, de egy olyan baleset történt velem, hogy az egyik csigolyám elrepett, és sokáig feküdtem meg minden, aztán fájt a hátam, és hát nem tudtam így a szakmában dolgozni. Hát a ottani plébános keresett sekrestyést a fóti szeplőtelen fogantatás templomba, és hát a Tündikével beszélt, aztán mondta, hogy tud egy megfelelő embert, aki ezt hát el tudná látni.
De itt hagyd mondjak valamit, mert egy nagyon érdekes dolog történt, hogy Kistarcsáról sokat jártunk Mária Besnyőr, amik kicsik voltak a gyerekek szentmisére, és mikor mentünk, Miki mondta, hogy ha majd egyszer én meghalok, akkor ő ide fog jönni a Mária Besnyőre sekrestésnek, és amikor az atya keresett sekrestést, akkor én mondtam neki, hogy hát én tudok, hogy valaki terve vette, hogy sekrestés lenne, csak hát nem tudom, előtte lehet, hogy nem kell meghallja, de megkérdezem. Mondom, lehet, hogy meghalálom után tervezi, de azért megkérdezem, hogy halálom előtt is elvállalnál. És akkor így szóltam Mikinek, és ő elvállalta. Aztán egy kicsit izgultam, vártam, hogy a jó Isten mit szól hozzá. De azért
de itt vagy.
Már 10 éves sekrestés.
És ebből Sándor atya is örül, mert van egy fiatal sekrestés.
És Miki nagyon szerény volt, azt szeretném elmesélni, hogy azért nem véletlenül hagyta abba a cukrász vállalkozói szakmáját, hanem én a harmadik gyerekünk után súlyos beteg lettem, hogy nem tudtam ellátni a gyerekeket, és a Miki ott hagyott mindent, hogy velem legyen, amíg felépülök, és ellátta a gyerekeket. És a kistarcsai keresztények segítettek, hogy legalább két nap tudjon dolgozni, és utána se hagyott magamra, mert ugye felépültem, de annyit nem tudtam dolgozni, mint régen, és szükségem volt arra, hogy segítsen nekem, amíg a gyerekek kicsik voltak. És ő mindent feladott azért, hogy a családja élhessen. Végül is ez is hozzávezette ahhoz, hogy elvállalja ezt a sekrestési állást, mert így nem kellett magunkra hagyjon, hanem tudott segíteni, hogy a gyerekeket hozni, vinni, meg amikor nem jól éreztem magam, akkor főzött rájuk, hogy etette őket, vagy játszott velük.
Azt nagyon fontos még ő elmondani, hogy amikor elmentem a Fóti plébánoshoz, a Sándor atyához, akkor hát elbeszélgettem vele, és azonnal mondta, hogy megbízik bennem, és menjek, és szolgáljam a urat és az egyház községet, tehát megpróbálom minden, amennyire tudom ő teljesíteni ezt a hivatásomat. Különböző lelkiségi csoportokban is benne vagyok. 8-10 minden hétfőn a Immaculata ima csoportban összegyűlnek, ez egy karizmatikus ima csoport, és ott dicsőítik az Istent, és imádkoznak. Azon kívül még van nálunk kurziós csoport, 3 csoport van, és az egyiknek elvállaltam a vezetését. Ott rendszerességgel összejövünk, hát azon kívül próbálok segíteni az embereknek ott az egyházban, meg ott Fóton nagyon sokan ismernek, és beszélgetnek velem a egyházról, Jézusról. Megpróbálok nekik segíteni, hogy be tudjanak csatlakozni a közösségbe.
Tűnjén, neked marad kapcsolatod a Máriás Papi mozgalommal? Vagy van közösséged? Vagy?
Úgy alakult, hogy ugye amikor ez a felajánlás megvolt utána, mivel én friss megtérő voltam, érdeklődtem, hogy vagy hát meséltem az élményeimet, és nem találtam olyan embert, aki tudott volna segíteni, hogy ezt hogyan tovább, vagy hogyan tudnám kibontani az életünkben. Tehát a környezetben nem elnyomta ezt a vágyat, hogy én ehhez kapcsolódjam. De a Szűzanya iránti szeretetet azt nem tudta senki elvenni tőlem, tehát nagyon érdekes volt, hogy mindig is vágytam Fatimába, de oda nem tudtunk elmenni, úgy szerettem volna, ha amikor Nászútra oda menjünk, de nem lehetett. Ugye anyagi okok miatt, mert nagyon drága oda az út, és egyszer Kistarcsán meghívtak engem egy olyan előadásra, ahol olyan hölgy tett tanúságot, aki akkor érkezett meg Medjugorjéból, és akkor nekem ez nagy öröm volt őt hallgatni, és adott egy kis képet a Szűzanyáról, és azt eltettem, és minden költözködésünkkor mindig vittem magammal. És azt gondoltam, hogy talán egyszer majd ide Medjugorjéba azért eljutok. És olyan érdekes volt, hogy amikor 2005-ben eljutottam a gyerekekkel Medjugorjéba, olyan nagy kegyelmet kaptam a Jóistentől, hogy olyan közel tudtam kerülni a Szűzanyához, vagy az Úr Jézushoz, meg a mennyei atyához, és annyira hatalmas kegyelmet és szeretetet kaptam, hogy tudom, hogy furcsa, de nem éreztem szükségét, hogy egy csoporthoz tartozzak, hanem úgy éreztem, hogy az én közösségem a családom, az én ima csoportom a családom, és én minden erőmmel próbáltam, hogy a családban minden este imádkozzunk, hogyha nem is sokat, egy szeretett láng rózsafűzért. Ez annyira az én célom lett, hogy úgy éreztem, hogy ez fontos, nem, most nem az a dolgom, hogy ima csoportokban is sok helyen buzgolkodjak, hanem pontosan azért, amire Laura is föl lett ajánlva a Szeplőtelen Szűzanya szívének, hogy őket vezessem el oda, és tartsam meg ott, amennyire tudom emberi erővel.
Mondtad, hogy felnőttként 27-28
éves.
És mondtad, hogy volt egy kapcsolatod, vagy egy ragaszkodásod Szűzanyához. Ez már kislánykorod óta megvolt, vagy csak ez később jött egy ilyen ebbe a 20-es éveidbe?
Én olyan családban nőttem föl, ahol, hát gondolom, mint sokan ma Magyarországon, hogy megkereszteltek, de nem jártam hitoktatásra, és nem jártunk szentmisére. De az édesapám nyakában mindig lógott egy nagy feszület, de egy kereszt, de igazából nekem az édesapám halálakor történt egy olyan eset, hogy ő mielőtt meghalt, átadta nekem ezt a keresztet, hogy vigyázzak rá, és akkor ért engem egy olyan kegyelem, hogy éreztem, hogy az édesapámért imádkozni kell, de én nem tudtam imádkozni. És akkor az saját szavaimmal valamit mondtam. Édesapámnak nagyon nagy fájdalmai voltak, mert rákos beteg volt, és mindig a szűzanyához kiáltott, hogy hangosan zengett a kórház, hogy a szűzanya segítse meg. De én nem tudtam, ki a szűzanya. És amikor meghalt, én megnéztem az édesanypámat, és láttam az arcán egy csodálatos fényt és mosolyt. És én már nem tudtam, ki a szűzanya, de én tudtam, hogy ő eljött, és ő ott volt, amikor édesapám meghalt. És innen kezdődött nekem a szűzanyával a kapcsolatom. És amikor elmentünk a plébános atyához Sashalmon, hogy ugye a temetést intézni, ő könyveket adott nekem, és az első szentmise után én már mindig jártam szentmisére, amit édesapámért mondtak. És hát utána jött a fatimai kegyszobor, az a rándokszobor, amit Miki is említett. Ott kezdtem megismerni a szűzanyát, és akkor utána jött ugye a felajánlás. Érdekes volt, hogy amikor a fatimai kegyszobrot a portugál püspök megkoronázta, akkor ott voltunk a Laura, én és a Olivier, a középső fiam már a pocakomban volt. És elmentem gyónni, és azt kaptam elégtételül, hogy ajánljam fel az Olivért a szüzenye szeplőtelen szívének, és ezt meg is tettem. És persze, hát aztán Jácintnak már nem kellett senki, azt már magamtól megtettem, meg az egész családot felajánlottuk. És utána, hát ugye aztán jött Medjugorje és Medjugorjéba, meg hát aztán már nagyon szoros lett a szüzanyával a kapcsolat. Nagyon érdekes volt, hogy mondtam a gyerekeknek, hogy az emberek mit mondanak, akkor a Laura negyedikes volt, az Olivier elsős, és a Jácint pedig középső csoportos volt, mikor ott voltunk. Mondtam, hogy hát, ha igazuk van is, és ajánlják fel magukat a szeplőtelen szívnek, hogy a legtöbbet adjuk, amit adhatunk. És nagyon betegek voltak, lázas megfáztak, egész nap feküdtek, és mégis, mikor a Havas Boldogasszony napján nagy ünnep van Medjugorjéban, nagyon mindenki szépből köszönti a szűzanyát, akkor ők 5 kilométert gyalogoltak, mert nem mentek le a busszal, mert hogy még erőt gyűjtsenek, és ott a templom előtt a szűzanyának felajánlották magukat, és ezek a dolgok mind egyre közelebb vittek a szűzanyához, de utána, ugye ez nem áll meg a szűzanyánál, mert a szűzanya mindig azt szeretné, hogy Jézushoz közelítsünk, és valahogy, amint a szűzanyához közelebb kerültem, én is, vagy a családom, úgy rögtön már az Úr Jézus és a mennyei atyához is közel voltunk. Tehát ez, szerintem ez egy misztérium, nem lehet megmagyarázni, csak átélni lehet, hogy ez valahogy együtt van, mintha a szűzanya szíve, meg az Úr Jézus szíve egy lenne, és egy lenne az Atya, mindegy, egy a mi szívünkben.
Miklós, te már keresztény családba nőttél fel, tehát te onnan hozod a hitedet, a kereszténységedet?
Hát igen, én hívő keresztény családban nőttem fel, és hát mindent meg is tettek a szüleim. Vasárnapi szentmise, megéltük a ünnepeket otthon, karácsonyt, húsvétot, De hát a hétköznapi imádság az nagyon beszűkült akkor is. A édesapám részéről a nagymamám az 40 évig kántorizált szolgálatként, és hát az édesapám pedig a Szent Mihályi kórusba énekelt, és hát ebbe bele nőttem, bele szoktam ebbe a életbe. Általában mindennek a pozitív oldalát próbálom meglátni. Olyan természetű vagyok, hogy jó, hogy megsértődök, meg rosszul esnek dolgok, de próbálom magamat pozitív irányba terelni, és jókedvűvé válni, hogy úgy tudjam sugározni a megbocsájtó Isten szeretetét.
És amikor ilyenkor, hogy vagy, te kéred a kegyelmet, vagy csak örülsz és hálátadsz, hogy te ilyen jó természetű vagy?
Nem, nálam általában úgy szokott lenni, hogy hát a családban nincs olyan család, kanál csörgés nélkül, minden jó családban lévő ember tudja. Én elvonulok, és elcsendesedek, és akkor hát bocsánatot kérek, akit megbántottam, és folytatódik tovább az élet.
De így van?
Igen.
Tehát én ezt próbálom, tehát ez sokszor előfordul, de hála Istennek ezt a mindennapi szentmiségben is mindig fölajánlom, hogy én ezt meg tudjam tenni, amíg élek, mert hát csak így lehet örömteli életet élni.
Olyan érdekes, mert felfigyeltem rá, hogy te ugye említetted a karizmatikus közösséget, a kurziót, mindamelyik inkább nyitott kifelé. Látszik is, hogy egy ilyen vidám beállítottságú, harsogóbb ember vagy, míg a Tündén azt tapasztaltam meg, hogy befelé forduló, a csend után vágyó, a béke, utána magányra vágyó, és hát ebben is úgy tűnik ellentétek vagytok. Jól látom, Tünde?
Igen.
Akkor mesélj te is erről a részéről, vagy milyen, amikor a másik oldalról ez a... Te is örülsz, hogy egy ilyen vidám férjed van.
Amikor megismertem, akkor nagyon vonzó volt. Mert hát ugye én sok nehézségen mentem át a felnőtt korig, és ez nagyon, mi mindig ilyen csendes család voltunk, ahol inkább a háttérbe zajlottak az események, és akkor Mikinek ez a vidámsága, ez nagyon vonzó volt, de amikor már megszülettek a gyerekek, és jöttek ugye a gondok is, tehát hogy már ugye felelősség is nagyobb volt, és akkor vettem, ez jutott eszembe, hogy vettem egy órát, amire az volt ráírva, hogy megvan az ideje a nevetésnek, ugye, hogy ezt egy kicsit nehéz nekem is megélni, ugye, amikor azt gondolom, hogy most már komolyan kellene valamiről dönteni, vagy tenni, és akkor humorizál, Miki, akkor bizony, na sok türelem kell, hogy...
És akkor ezt... te döntesz, vagy azért közösen döntesz?
Hát...
Azért te döntesz.
Sajnos,
ez
tudom, nálam,
ez nálunk is így van. Igen,
igen, de van bennem egy bizonyos félelem, hogyha hagynám ebbe a mederbe terelni, akkor annak olyan következményei lennének, ami nagyon nehezen korrigálható. Tehát, hogy Mik inkább a pillanatnak él, ugye, én meg hát ugye jobban látom ezeknek a dolgoknak a súlyát, meg a következményeit. Úgyhogy...
Na és ha már gyerekekről beszéltünk, beszéltetek is erről a felajánlásról, vagy általában ugye minden gyerek felajánlotta magát, hogy ezt hogy érik meg?
Hát én úgy látom, hogy hát kiskorban egész különlegesek voltak olyan szempontból, hogy ugye én próbáltam minél közelebb vinni őket a Jóistenhez, és hát én ezt legközelebb úgy értem meg, hogy az oltári szentséghez vigyem őket, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, ha elviszem, úgy, mint annak idején az édesanyák, akkor én nyugodt lehetek. Tehát minden ilyen nagyobb eseményre elvittem őket, ahol úgy éreztem, hogy az Úr Jézus megáldja őket, tehát hogy kegyelmeket ad nekik, ha ők jelen vannak. És azt vettem észre, hogy bár borzasztó eleven gyerekek, mégis ott, ott tudtak órákat ülni, és pont Mikivel beszéltük az utóbbi időben, hogy amikor Medjugorjéban is voltunk, és a fesztiválon 4 órás előadásokon is nyugodtan eljátszottak, hol odafigyeltek, hol nem. Tehát én ezt úgy érzem, hogy azért ez egy nagy kegyelem, hogy ilyenen, ennyi mindenen jelen voltak. És azt, hogy mindegyik a maga szintjén nagyon mélyen megéli a hitét. És olyan dolgokban, amit igazából lehet, hogy látnak tőlünk, de magukévá tudtak tenni. Tehát, hogy például nagyon segítőkészek, akkor nagyon dolgokról le tudnak mondani azért, hogy másnak jobb legyen. Tehát olyan erényeket látok az életükbe, ami nincs magától, ami kegyelem. Tehát én úgy érzem, hogy aki mindent odaad, aki mindent feláldoz és odaad, annak nagy kegyelem lesz az életében is. Tehát, hogy megnyilvánul a Jóisten dicsősége, hogy hogyan, azt nem tudom. De biztos benne vagyok, hogy így lesz.
Én annak örülök a legjobban, amikor vasárnap látom a gyerekeimet, hogy örömmel jönnek be a templomba, és akkor én már ott vagyok, és látszik rajtuk, hogy nem egy ilyen kényszeredettség, hogy eljönnek a misére, meg ott minisztrálnak, hanem egy ilyen örömteli élmény nekik. Én arra gondolok, hogy ha mi most így élünk, és szeretjük a hitünket, a Jóistent, akkor hiába mondjuk a gyerekeink a nagyvilágba kikerülnek, egyáltalán nem is tudni, hogy mi lesz az életük, csak a Jóisten tudja, de ez az időszak, de az biztos, hogy ez a mostani időszak, ez olyan, mint egy időzített bomba, hogy ez idővel vissza fog térni.
Akkor szeretett bomba.
Ez egy szeretett bomba, ezek visszatérnek, és ez az időszak, ez a ő életükbe bele fog ivódni, és nem fogják ezt elfelejteni.
Kedves Márnyi Rádió hallgatók, egy nagyon bensőséges beszélgetés folytattunk Safranszky házaspárral, jól mondom a neveteket, ugye? Miklósszal és Tündével. Hogy az időnk, és mit mondanátok a Mária Rádió hallgatóknak a beszélgetés végén? Miklós, mint bátor férfi, először te kezd.
Ezt jól mondtad, Attila, hogy bátornak kell lenni, és hát amennyire lehet kérni az Úr segítségét, és ráhagyatkozni a Isten akaratára, és sokat imádkozni, és tényleg az, hogy meghallgatni a családtagokat, és hát ne csak az én akaratom legyen, hanem a tiéd is, tehát, hogy a jövőbe...
Hát te mit fogsz csinálni?
Én azt fogom csinálni, hogy megpróbálom a mindennapi életemet úgy megélni, hogy a Istennek és a családnak kedves legyen. Tehát, ha kell, megbocsájtó leszek, kell, akkor hát megpróbálom előteremteni a anyagi létet a családnak, mert ugye nem került szóba, de ugye ez minden családnak a
egyik állandó
állandó gondja, ami természetesen nekünk is, de hát úgy élni, hogy ne teher legyek a családra, hanem igazából hogy fölnézzenek rá valamennyire, ha tudnak, példakép legyek, hozzáváljak.
És ez megy a saját erődből?
Hát ez a saját erőmből nem megy, és ezért arra kérem a Jóisten mindig, hogy ez meglegyen nekem az erőm, hogy tettben, cselekedetben és a jövőben tudjam Istent és a családomat meg az embereket szolgálni. Szerintem ez egy keresztény édesapa és egy családfőnek a kötelessége a családba és az egyház községébe.
Tünde, mint édesanya, mint feleség.
Hát én azt gondolom, hogy én nagy hálával tartozom a Jóistennek azért, hogy egyáltalán ugye a hit nélkül nőttem föl, és ő megszólított engem, hogy Jézusnak a barátja lehetek, hogy megismertem a Jézust, és az egyházon keresztül megismertem amit Jézus tanított. Ez mindig is, amíg élek, örökké hálás leszek ezért a Jóistennek, és talán ezért is van, hogy mindent szeretnék megtenni, amit Jézus kér. És hát hálát adok a családomért is, mert ez is az ő ajándéka, mert mindig is keresztény családra vártam, ami megtérésem után azért imádkoztam, és ezt megkaphattam. Hálát adok a gyerekeimért, mert ez is Isten ajándéka. És hát hálát adok a nehézségekért, mert nem minden úgy alakult, ahogy én szerettem volna. És hálát adok azért, hogy a gyerekeim fel lettek ajánlva a szűzanyának, mert amit én nem tudok megtenni, azt a Jóisten meg a szűzanya biztos, hogy megteszi, kipótolja, ami az én gyengességem. És sokszor úgy érzem, hogy még kis idő van, amíg a gyerekeimre ilyen nagy hatást tudok gyakorolni, és hálát adok az iskolákért, amiben befogadták őket, és segítenek nekünk, hogy Istenhez tudjanak tartozni a mai világba, és minden héten vannak napok, amit felajánlok ezekért az iskolákért, a Szent Margit gimnáziumért, meg a Fóti Ökonomenikus iskoláért, az imáimat, szenvedéseimet, hogy a Jóisten áldja meg őket ezért, amit tesznek a gyerekekért és a családokért. És hát hálát adok Miklósért is, hogy tényleg ő, amikor én összeházasodtunk, azért imádkoztam, hogy mi a názáreti család, úgy éljünk, ahogy a názáreti család, és ő, bár sokszor nem mindig úgy történik, ahogy ő szeretné, mégis mindig nekem úgy tűnik, hogy mintha Szent József lenne a párom. És ezért hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen jó férjet adott mellém. És azt gondolom, hogy hálát adok legvégén a szűzanyáért, hogy ő megtett értünk mindent, és ma is minden emberértnek az édesanyja, és segít minket, hogy Jézushoz találjunk, és az üdvözüljünk. Én inkább neki mindent köszönhetek. Ő nélküle nem történt volna az életemben ez, minek, ami megtörtént, biztos vagyok benne.
Köszönöm szépen, és én is szeretnék hálát adni a Jóistennek, hogy meghallottátok az ő hívását, rajtam keresztül eljöttetek, és hogy beszélgethettem veletek. Remélem már a rádió hallgatóinak is nagy ajándékok voltatok, vagytok. Hát, hogy a Jóisten áldjon meg benneteket, a családot, a gyermekeiteket, és a vezessen tovább a végtelen szeretetével, irgalmával.
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.